8 utazási iroda fekete listán. A fogyasztóvédők szerint az irodák nem adnak megfelelő tájékoztatást a költségekről. 4 ENSZ megfigyelő meghalt a dél-libanoni bombázásokban. A Hezbollah minden eddiginél intenzívebb támadással fenyegeti Izraelt. Este tudják meg a ponthatárokat a felvételizők a Felsőoktatási Információs Központ honlapján, illetve SMS-ben értesít. 105 év után a másodosztályban a Fradi, részletek fél egykor a Telesportban. Jó napot kívánok! 8 utazási irodát fekete listára tett, a Neckermann utazási iroda ellen pedig pert indít a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A fogyasztóvédők szerint ugyanis az iroda nem tájékoztatja megfelelően az utasokat a járulékos költségekről katalógusaiban. Sok utas pedig a szerződés aláírásakor szembesül azzal, hogy az utazás árában nincs benne a repülőtéri illeték, a kötelező biztosítás összege és a kerozin pótdíj. A Neckermann a híradó megkeresésére egyelőre nem nyilatkozik. Az utazási irodák szövetsége elismerte, hogy egy jelenlegi kormányrendelet tiltja, hogy a változó kerozinpótdíjat és az illetékeket ráterheljék az utasokra.
Jelen helyzetben az utazásszervezők ugye elvében nem alkalmazhatnák, tehát az érvényben lévő jogszabályok szerint, de tudva levőleg az utazás irodáknak a jövedelemtermelő képessége rendkívül alacsony. Tehát hogyha nem hárítják át az utasokra, és nem háríthatják át az utasokra jelen pillanatban, az nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzetet eredményezhet, akár csődhelyzetet eredményezhet az utazásszervezők felé.
A hajnali műszakkezdés óta már teljes vonalon járnak a budapesti 4-es és 6-os villamosok. Az éjszakai próbaüzem ugyanis sikeres volt. A munkások még éjjel is dolgoztak a felső vezetéket tartó oszlopok megerősítésén. Az új kombinók miatt felszerelt nehezebb felső vezetékek súlya alatt több mint egy hete dőlt el egy oszlop a Margit hídon. Azóta többet is kicseréltek, illetve megerősítettek. A főpolgármester szerint a felső vezetéktartók teljes felújításáig még lehetnek üzemzavarok.
A Moszkva téren vagyunk, hajnali 4:30 körül jár az idő, és hamarosan elindul az első villamos.
Az első járaton még nem sokan voltak, de az ezután induló régi villamosokon már többen utaztak. A BKV egész éjszaka készült az indulásra.
Rendesen teljes vonalhozban közlekedünk Moszkva tér és Körtér Lágymányos között.
Közben 17:30 körül megérkezett a főpolgármester és a BKV vezérigazgatója. A Babóton nem szállt fel a kombinóra. Így Demszki Gábor mondta el, hogy az 52 felső vezetéktartó oszlop közül 7-et kicseréltek, a többit megerősítették. A főpolgármester szerint ezekkel már nem lesz gond, de más műszaki problémák továbbra is lehetnek a 4-es 6-os vonalán.
Én nem zárom ki azt, őszintén kell erről beszélni, hogy lesz üzemzavar szeptember 3-áig, amíg befejezik a teljes vonalon a felső feszítő kábeleknek a cseréjét és megerősítését.
Augusztus első napjaiban várható annak a vizsgálatnak az eredménye, amely tisztázza, kit terhel a felelősség a nagykörúti üzemzavarokért.
Súlyos sérüléseket szenvedett egy munkás a 4-es metró építkezésén. Egy több mint 4 méter mély gödörbe zuhant a keleti pályaudvarnál. Mivel a fején és a gerincén sérült, a tűzoltók egy speciális mellény és ágy segítségével emelték ki. A mentők kórházba vitték. Ma késő este teszi közzé a felvételi ponthatárokat az Országos Felsőoktatási Információs Központ a honlapján. A www.felvi.hu-n regisztráció után bárki személyre szabottan is megnézheti a saját jelentkezési helyeire vonatkozó összpontszámát, a ponthatárt és a felvételi döntést. Minden olyan felvételiző, aki jelentkezési lapján megadta mobilszámát és hozzájárulását, SMS-ben is megkapja a pontszámait és a ponthatárokat. Négy ENSZ megfigyelő meghalt a dél-libanoni Klam városában, amikor bombatalálat érte a világszervezet épületét. Ehud Olmert izraeli kormányfő sajnálatát fejezte ki a békefenntartók halála miatt, míg Kofi Annan ENSZ főtitkár felháborodásának adott hangot, és azonnali vizsgálatot követelt az ügyben. Az összecsapások áldozatainak száma ezzel 420 fölé emelkedett a libanoni oldalon. Izraelben eddig 42-en vesztették életüket.
A libanoni enszerők elleni támadásban egy osztrák, egy finn, egy kanadai és egy kínai kéksisakos vesztette életét. Kofi Annan ENSZ főtitkár szerint az izraeliek szándékosan bombázták az állomást, az ugyanis régóta működött és egyértelműen megjelölték. Ehud Olmert izraeli kormányfő elfogadhatatlannak nevezte a vádat, és átfogó vizsgálatot ígért az ügyben. Közben folytatódtak a harcok a dél-libanoni Tír környékén. A valaha több mint 100 000 lakosú várost már több tízezren elhagyták. A menekülés azonban kockázatos. Az izraeli légierő csak az elmúlt 24 órában több mint 100 légicsapást mért a déli területekre. Sokan fehér lepedőt tesznek az autóra, hogy így jelezzék, nem katonák, csak menekülni próbálnak. Folytatódott a bombázás Beirutban is egynapos tűzcsend után. Legalább 12 civil meghalt, amikor harci gépek több mint 20 csapást mértek a síták laktak Dahiye kerületre. A beiruti Hariri kórházban bombázásokban megsebesült gyerekeket és idős embereket látogatott meg Fuad Signora. A libanoni miniszterelnök nem tartja valószínűnek, hogy a mai római találkozón, amelyet a közel-keleti helyzet miatt hívtak össze, tűzszüneti egyezmény szülessen.
Minden eddiginél intenzívebb támadással fenyegette meg Izraelt a Hezbollah vezetője, Hassan Nasrallah. A libanoni síita szervezet szünet nélkül bombázza az észak-izraeli városokat. Haifát az elmúlt két napban több mint 30 találat érte. Válaszul az izraeli hadsereg is támadja a dél-libanoni állásokat.
Szirénákra ébredtek ma reggel is az észak-izraeli városok lakói. A Hezbollah katonái reggel is folyamatosan lőtték az észak-izraeli városokat. Haifát, ahol stábunk is van, az elmúlt két napban több mint 30 találat érte. 14-en megsérültek, 2-en súlyosan. A támadásokban meghalt egy arab származású kislány is. A háború miatt a lakosság 15%-ának, vagyis csaknem 1 millió embernek kell rendszeresen óvóhelyre húzódni a rakétatámadások elől. Ráadásul a Hezbollah vezetője az eddiginél nagyobb hatótávolságú rakéták bevetésével fenyegette meg az országot. Hassan Nasrallah sejk beszédét több televízió is közvetítette. Az izraeli hadsereg közben folytatta a támadást a Hezbollah dél-libanoni állásai ellen. A légierő F-15-ösei folyamatosan bombázzák a libanoni hegyeket, emellett bevetették az úgynevezett elit alakulatot, a Golánit és az ejtőernyősöket is. Az izraeli kommandósok arról számoltak be, hogy megölték a Hezbollah 30 fegyveresét, 10-et pedig túszul ejtettek. Bekerítették Binecbel falut, amelyet a Hezbollah fővárosának szoktak nevezni. Ez a második dél-libanoni település, amelyet az izraeliek el akarnak foglalni. A Hezbollah rakétatámadásai miatt az izraeli hadsereg tovább folytatta az északi városok kitelepítését itt Izraelben. A híradót Haifából Novák András tudósította.
Beirutban nemrég leszállt egy segélyszállítmánnyal megrakott jordániai repülőgép, ezzel véget érte a Libanont 13 napja sújtó izraeli légi blokád. A reptér tehát újra fogadóképes, ma összesen 3 humanitárius segélyeket szállító jordán ENSZ gépet várnak oda. Elindult Dél-Libanonba az első szárazföldi ENSZ konvoj is. Közben még mindig tart a külföldiek evakuálása a harcok sújtotta területekről. Az Európai Unió becslései szerint több mint 40 000 embert menekítettek Libanonból Ciprusra az offenzíva kezdete óta.
A szétbombázott városokból mindenki menekül, aki teheti. Libanoniak és külföldiek egyaránt. A romokban álló járomból tegnap csaknem 100 amerikai és ausztrál állampolgár érkezett Tírbe. Legtöbbjük szabadságát töltötte az arab országban, amikor a harcok elkezdődtek. Egy részüket ebben a szállodában szállásolták el.
1-től 1-ig amerikai állampolgárok vannak itt, akiknek segítségre van szükségük, ugyanúgy, mint azoknak, akik a városban maradtak, a házak romjai alatt, élelem, villany, víz és remény nélkül.
Este ausztrál és kanadai menekülteket szállító katamaránok futottak be a törökországi Mersin kikötőjébe. Ott már buszok vártak rájuk, hogy tovább szállítsák őket Incirlik repterére.
Sydney közölte Libanonban lévő állampolgáraival, hogy ma ezek az utolsó hajók Törökországba. Számításaim szerint már nincs messze az az idő, amikor minden ausztrált biztonságban tudhatunk.
A menekültek közül többen érkeztek el fizikai és lelki tűrőképességük végső határához. Sokukat kórházba kellett vinni.
Nemzetközi konferencia kezdődött Rómában a közel-keleti válságról. Az eseményre Izrael, Szíria és Irán kivételével 15 ország és 3 nemzetközi szervezet képviselői kaptak meghívást. A résztvevők olyan problémákra próbálnak megoldást találni, mint egy mielőbb megkötendő tűzszünet, illetve egy nemzetközi stabilizációs erő felállítása. Újabb katonákat csoportosít Bagdadba az Egyesült Államok, ezt George Bush amerikai elnök jelentette be, miután tárgyalta a Washingtonba látogató iraki kormányfővel, Nouri al-Malkivel. A terv értelmében a több mint 3000 katonát Irak más részeiből vezénylik a fővárosba. Az erőszak ugyanis egyre több civil áldozatot követel. A merényletekben több mint 100-an halnak meg naponta.
Emberrablás, autós robbantások, öngyilkos merényletek. Az erőszak továbbra is a bagdadi mindennapok része. Washington elismerte, hogy kudarcot vallott az iraki főváros biztonságának megerősítését célzó 6 hete életbe lépett terv. Az amerikai vezetés arra számított, hogy Abu Musab az-Zarqawi likvidálása meggyengíti az Al-Qaida iraki szárnyát. Ez azonban nem így történt. A terrorista vezér halála óta még inkább fellángolt az erőszak az egész országban. Nouri al-Maliki iraki kormányfő Washingtonba utazott, hogy az amerikai elnökkel és a védelmi miniszterrel Irak biztonságának megerősítéséről tárgyaljon. Az elkövetkezendő hetekben várhatóan átcsoportosítják az országban állomásozó amerikai csapatokat. Pontos számokat ugyan még nem tudni, de sajtóértesülések szerint csaknem 3500 főnyi egységet irányítanak Bagdadba az erőszak visszaszorítására. Maliki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy égetően fontos az iraki belbiztonsági erők, illetve a hadsereg megerősítése és jobb technikai felszerelése. Az iraki egységek 2 hete váltották fel a brit és az ausztrál erőket a déliraki Al-Musanna kormányzóságban, és a bagdadi vezetés további körzetek felügyeletét is átvenni az országban.
Emberi mulasztás is okozta május elején az örmény utasszállító katasztrófáját, ezt állapították meg a vizsgálatok. A rossz időjárás mellett a kapitány is hibázott, amikor nem ellenőrizte kellőképpen a gép dőlésszögét és magasságát, sőt a másodpilóta sem járt el megfelelően. Az Airbus 320-as Szocsi közelében zuhant a tengerbe, a katasztrófát senki sem élte túl, 113-an haltak meg. Erőszakba torkolt egy politikai tüntetés Nigériában. Lagos utcáin a Demokrata Párt hívai gyülekeztek, amikor az ellentábor támogatói rájuk támadtak. Az összetűzés percek alatt tömegverekedéssé fajult. A hatóságok csak nehezen tudtak rendet tenni. A rendőrök figyelmeztetésül többször a levegőbe lőttek. A zavargásokban legalább 15-en könnyebben megsérültek. Köztük több rendfenntartó is. A honvédelmi miniszter cáfolta azokat a külföldi lapértesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Államok rakétatámaszpontot létesítene Magyarországon. Szekeres Imre a Magyar Televízió Napkelte című műsorában azt mondta, hogy az amerikaiak nem keresték meg Magyarországot ebben az ügyben. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának kereszténydemokrata elnöke szerint az embereknek joguk van tudni, hogy mi a kormány szándéka, hozzájárulna-e a rakéták ide telepítéséhez.
Hallottunk ma reggel is cáfolatot a honvédelmi miniszter úrtól erre vonatkozólag, de hogy mi az álláspontja, ha van, vagy lenne egy ilyen megkeresés, hogy akarná-e a magyar kormány ezt támogatólag lépni el föl, vagy pedig sem, ezt nem tudjuk mind a mai napig. Én azt szeretném megkérdezni ezúton is a magyar kormány igen tisztelt képviselőitől, hogy mi a szándékuk.
Az SZDSZ nem támogatja, hogy a 18. életévnél magasabb korhatárt szabjanak meg a művi meddővétételhez. Ez Gusztus Péter jelentette be. Gusztus Péter a párt ügyvivője szerint az érettség nem életkor függvénye, és az állam nem írhatja elő senkinek, hogy milyen fogamzásgátlási módszert válasszon, illetve mennyi az ideális gyerekszám. A politikus szerint az államnak az a feladata, hogy olyan eljárási keretet találjon, amely kizárja az éretlen, felelőtlen döntést. Ez pedig a liberálisok a műtét előtti várakozási idő növelésével, illetve a szakértők, pszichológusok bevonásával garantálnák. Gyors, egyszerű és megfizethető szolgáltatásokat szeretne a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc ezt a kabinet személyügyi államtitkárának bemutatásakor mondta. A kormányfő szerint a közigazgatásban szemléletváltásra van szükség. Gyurcsány Ferenc azt mondta, azt szeretné elérni, hogy ne legyen mindegy, hányan elégedettek az állami szolgáltatásokkal. Nem vízfejként, hanem agyként működik majd a személyügyi központ, mondta a miniszterelnök. Az új államtitkár Szetei Gábor legfontosabb feladatának egy egységes teljesítményrendszer kidolgozását tartja. Szerinte ugyanis, mint a közigazgatásban szinte minden, az elmúlt 16 évben változatlan maradt. Először ülésezett a vatikáni szerződés tapasztalatait értékelő bizottság. A testület áttekinti az 1997-ben Magyarországgal aláírt vatikáni egyezményt, illetve az állam és az egyházak kapcsolatát. Megvizsgálják a magyarországi egyházak finanszírozását is, és javaslatot tesznek arra, hogyan lehet a támogatásokat hatékonyabban felhasználni. A bizottságnak szeptember végére kell elkészítenie jelentését.
Kettős mandátunk van, egy összefüggő problématérképet kell csinálnunk, nem egyszerűen állapotot, hanem megjelölve az, hogy hol voltak eddig nem megoldott problémák, ezeknek a problémáknak mi a lényege, valamint be kell mutatnunk azokat a megoldási módokat, amelyeket mi, vagy esetleg az európai gyakorlat ilyen problémák megoldására alkalmazni szokott, de nincs mandátumunk arra, hogy ezek közül egy legmegfelelőbbet, vagy egy a szívünkhöz legközelebb állót ajánljuk a kormányzatnak.
Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki több mint 50 műkincset lopott el a pannonhalmi főapátságból. Április 12-én vették észre, hogy eltűnt az 1090-ből származó oklevél, amit Dávid herceg Szent László király fia állított ki. Ezzel adományozott földeket és halászhelyeket a Tihanyi monostornak. A rendőrség múlt héten gyanúsította meg az oklevél eltulajdonításával az apátság fénymásolóit javító férfit, aki beismertetettét és bevallotta azt is, hogy az oklevél mellett más műkincseket is ellopott. 25 hektáron marad a bokrokon a ribizli Segesden. A Somogy megyei faluban néhány éve még csak nem 20 család jövedelmét egészítette ki a gyümölcstermesztés. Az idén azonban a feldolgozók csak 30 forintot ajánlottak a ribizli kilójáért, mert nincs rá kereslet. A termelők szerint 150 forintos ár fedezné a költségeiket. Ennél kevesebbért még leszedni sem éri meg a termést.
A bokrokon rohad el a ribizli Segesden. Az ültetvények tulajdonosai idén már le sem szüretelték a termést. Nehéz az értékesítés, bár csak fele annyi ribizli termet, mint tavaly. Mindössze 5 tonna hektáronként.
Ha nagyon hideg van és rossz idő van, mint az idén is, akkor a termés mennyisége sokkal gyengébb, mint esetleg, ha egy kedvező időjárás van.
A növények folyamatos gondozást igényelnek. Permetezés, meccés, öntözés, szüretelés. A gazdák azt mondják, idén még a költségeket se fedezné a bevétel. A felvásárló ugyanis csak 30 forintot adna a gyümölcs kilójáért. Ezért leszüretelni se érdemes.
Egyszeret veszünk, gondozunk az ültetvényt, ezek olyan költségek, hogy ott tartunk, hogyha nem kapunk érte megfelelő pénzt, akkor ki kell vágnunk.
Pedig a termőterület mellett hűtőház is van, de ők sem veszik át a ribizlit. Azt mondják, nincs piaca. A málnának lenne, teszik hozzá. Sőt, ennek termesztését még támogatnák is.
Hajlandó arra is, hogy a termelőket tövekkel ellássa, hosszú távú szerződést aláírjon, és megfelelő minőségű terméket gyakorlatilag a málna szezon ideje alatt végig folyamatosan minden nap átvennénk.
Idén igen, de mi lesz jövőre? A termelők már belefáradtak a bizonytalanságba. Azt mondják, se pénzük, se energiájuk, hogy minden évben előről kezdjék.
A Balatonba fulladt egy 26 éves tiszafüredi férfi a Keszthelyi strandon. Barátaival a 120 cm-es vízben azon versenyeztek, hogy ki tud tovább a víz alatt maradni. Mivel 5 perc múlva sem jött fel a víz felszínére, keresni kezdték. A parton az ügyeletes orvos már hiába próbálta újraéleszteni. Ő volt a Balaton idei 6. áldozata. Hamarosan az unió és kultúra híreivel folytatjuk a híradót, most nézzünk közülük néhányat röviden. Korlátozná a gyermekek mobil használatát a bizottság, Brüsszel ezzel a kiskorúakat védené. 3 terrortámadás egy városban, az uniós országok terrorelhárító gyakorlatán szimulálták az akciókat. A zenevilága kézműves szemmel, Bartók és Mozart művei jelennek meg a szobrok, kerámiák és más alkotások segítségével. Nézzük előbb az unió híreit. Pornográfia, pedofília, hirdetések özöne. Csak néhány veszély, amelynek a mobiltelefont használó fiatalok ki vannak téve. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy fellép a gyerekek mobil használatának szabályozásáért. A testület azt szeretné, ha a gyártók, szolgáltatók, fogyasztóvédők, szülői szervezetek és törvényhozók közös stratégiát dolgoznának ki.
Egyre jobb technika, egyre nagyobb veszély, ráadásul egyre több gyerek kezében. A legfrissebb európai felmérések szerint minden második 6 és 13 év közötti német gyereknek van már mobiltelefonja. A brit gyerekek pedig átlagosan 8 éves korban kapják meg szüleiktől első telefonjukat. Ma már csaknem minden mobillal lehet fényképezni és internetezni, és vannak, akik ezt alaposan ki is használják. Az Európai Bizottság szerint a gyerekek egyre inkább ki vannak téve a mobilokról is elérhető pornográfiának és pedofil ismerkedő oldalaknak. Nyugat-Európában terjed az erőszakos cselekményeket ábrázoló képek és videók küldése is. A szülők pedig nem igazán tudják ellenőrizni, hogy csemetéjük mire használja a telefonját. A felmérést készítő kutatóknak az európai gyerekek harmada azt mondta, hogy szüleinek fogalma sincs arról, hogy mit küld vagy mit kap a telefonján. A brüsszeli testület ezért most a gyártókhoz, szolgáltatókhoz, szülői szervezetekhez és törvényhozókhoz fordul. Október közepéig minél több adatot és ötletet szeretnének begyűjteni, hogy aztán az iparággal és a felügyelő szervekkel együttműködve olyan stratégiát dolgozzanak ki, amellyel meg tudják védeni a mobilozó gyerekeket.
Egyre több gyógyszert szednek, és egyre többet is fizetnek az orvosságokért az Unióban. Egy felmérés öt tagország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Spanyolország gyógyszerpiacát vizsgálta.
Európában a franciák szedik a legtöbb gyógyszert, és ők is költik rá a legtöbbet, fejenként 284 eurót évente. Nem sokkal maradnak le a németek sem, a maguk 244 eurójával, majd a britek, az olaszok és a spanyolok következnek 200-200 euróval. A gyógyszerpiac forgalma folyamatosan emelkedik. A vizsgált öt ország mindegyike 70 milliárd eurós bevételt produkált a magas árak miatt. A megvett orvosságok negyede a szív- és érrendszeri, illetve az emésztőrendszeri problémák esetén hatásos. A gyógyszerek az Egyesült Királyságban a legolcsóbbak, és Olaszországban a legdrágábbak. Az állami kiadások csökkentése érdekében Franciaországban azok az orvosok, akik az egészségbiztosítóval szerződnek, kötelesek az olcsóbb gyógyszereket felírni.
Hármas terrortámadás érte a bulgáriai Montanát, de szerencsére csak a terrorelhárítók gyakorlatoztak. A mentőegységek és a biztonsági alakulatok programján számítógéppel és terepgyakorlatokon szimulálták a terroristák akcióit. Az eseményre Görögország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország is küldött egységeket. A NATO és az Európai Unió küldöttei pedig megfigyelőként vesznek részt a gyakorlaton.
Nemzetközi mentőegységek és keresőkutyák lepték el az északnyugat bulgáriai Montanát, ahol ma egyszerre három terrortámadás történt. Szerencsére azonban vaklármának bizonyult a helyi szálloda elleni bombatámadás, a savömlés a vegyi üzemben, valamint a gátszakadás. Mindezt ugyanis csak egy terrorelhárító gyakorlat számára rendezték meg Montanában, hogy kipróbálják, hogyan működnének együtt a közép-kelet-európai mentőalakulatok és biztonsági szervek hasonló terrortámadás esetén. Előbb számítógépes szimulációval, majd terepgyakorlaton próbálták ki, mit tennének, ha a város szállodájának parkolójában autóba rejtett bomba robbanna, majd néhány órával később nagy mennyiségű sav öblene ki a helyi vegyi üzemben, ráadásként pedig a közeli gát is átszakadna. A gyakorlatra Magyarországról, Szlovéniából és Görögországból is érkeztek egységek, a NATO és az Európai Unió pedig megfigyelőket küldött Montanába.
Kulturális hírek következnek. Hegedű és oktávin márványból csak néhány kuriózum a Zenevilága kézműves szemmel című kiállításról. A határon túli és hazai magyar kézművesek alkotásait mutatja be a tárlat, amely a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, majd a Keszthelyi Festetics Kastély Kocsi Múzeumában lesz látható.
A kékszakálló herceg fából kifaragva, üvegre festve és tűzgrafikán ábrázolva. Bartók Béla és Mozart a 125 és 250 éve született zeneszerzők műveinek jeleneteit, szereplőit ábrázolják a keramikus, a kőfaragó, a kézicevő és az intarzia készítő alkotásai.
Részben a két zeneszerző személyéhez és munkásságához, illetve az ő műveiknek, operáiknak a jeleneteit ábrázolva, ennek a világnak, a zenei világnak egy másik fajta megfogalmazását, a kézműves technikával történő megfogalmazását illusztrálják.
A zene világához kapcsolódóan különböző anyagból készített hangszereket is kiállítottak. Ezek között két különlegesség is található. Egy oktavin elnevezésű fúvós hangszer, amiből mindössze kettő van a világon. És a kararai fehér márványból készült hegedű. A Magyar Kézművesség 2006 kiállítási részben a több évszázados hagyományokat őrző régi mintakincseket, forma és színvilágot bemutató népművészeti alkotásokat épp úgy találunk, mint a 21. század igényeit kielégítő használati és dísztárgyakat.
Arra törekszem, hogy a népi motívumokat, hogy lehet a mai használati formába átvezetni, meg a mitológiai motívumokat.
kiállításon a művészekkel is találkozhatnak az érdeklődők, és megismerhetik a különböző mesterségeket, például a bőrhímzést.
Cirmozásnak is nevezik, főleg amikor ilyen aprólékosabb munkát csinálnak. Hát ez egy elég régi technika, a Földön és Erdélyben például szintén jellemző ez a technika, tehát ez magyar területre igen jellemző.
A kiállítás augusztus 6-áig látható a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
Kétnapos művészeti fesztivál kezdődik holnap Balatonfüreden. A második Villa Alba művészeti fesztivállal hagyományt szeretnének teremteni a szervezők. A világjáró virtuózok és a világjáró operacsillagok gála koncertjét a szombati Anna Bálnyi tányának szánják.
Mindkét koncert egyik főszereplője a Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar, amelynek komoly kihívást jelent az opera kíséret. Nem véletlen tehát, hogy a közös próbákat már kedden elkezdték a Veszprémi Csermák Antal zeneiskolában.
Világ leghíresebb opera áriái közül hallhatunk majd egy válogatást csupa sztár magyar énekes közreműködésével. Természetesen ez egy örületes nagy anyag, és tekintve, hogy a kamarazenekar az nem opera zenekar, ez a repertoár abszolút kívül esik, ami hatótávolságunkon, tehát most jóval többen is vagyunk, és azokból a fúvósokból többüket meg kellett hívni, akikkel már korábban is együtt dolgoztunk, tehát egy nagyobb együttessel, egy kibővített együttessel fogunk fellépni.
A zene virtuózai között látható és hallható lesz Pege Aladár nagybőgő, Berkes Kálmán klarinétművész, valamint Vásári Tamás zongoraművész és Tunyogi Henriett balettművész közös produkciója. Az opera csillagai közül pedig Tokodi Ilona, Kertesi Ingrid, Liederman Bernadett, Kisbé Attila, Kovács Kolos és Molnár Levente látogat el Balatonfüredre.
Mindjárt jön az időjárás jelentés, de előbb nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Nyolc utazási iroda fekete listán, a fogyasztóvédők szerint nem adnak megfelelő tájékoztatást a költségekről. Négy ENSZ megfigyelő meghalt a dél-libanoni bombázásokban, a Hezbollah minden eddiginél intenzívebb támadással fenyegeti Izraelt. Este tudják meg a ponthatárokat a felvételizők a Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról, illetve SMS-ből. 105 év után a másodosztályban a Fradi, részletek hamarosan a Telesportban. Végül pedig az időjárásról. Folytatódik a kánikula, de a napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan várható záporeső, zivatar. Néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet napközben 30-35 fok között alakul. Most a sporthírek következnek, azután jönnek a körzeti híradók, majd a Kárpáti krónikával folytatjuk a Déli Hírmagazint. Hírekkel, híradóval este 6 óra 10 perckor jelentkezünk legközelebb, akkor Nika György várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Te direkt tudja, hogy Janikát?
Mi ez a Janika?
Egy 14 éves fiú.
Mert bolondultál?
Fiacskám, hogy hívod?
Janika!
Amikor azt mondta fiam, én azt hittem elárulok.
Hány éves vagy?
14.
Rettenetes, hogy én 14 évig nem tudtam rólad.
Ez a Janika egy kedves komisz kis kölyök.
Amíg a mamám haragba van veled, én is haragba vagyok veled.
Istenem, milyen nagyszerű kis fiú ez.
Kicsoda!
Janika, Keleti Márton filmje ma este az M1 képernyőjén.
Mi az, hogy elhozza az iskolából a kölyköt?
Olyan vagy, mint egy terhes nő.
Anyám nem mondta magának, hogy terhes.
Maga verseket ír? Kiskorom óta riaszt mások szeretete.
Nem hagyom Nikolát ilyen helyen.
Mit balézol?
Szedd a cuccaidat, megyünk!
Holnap megindítjuk a háborút. A kicsinek is kell egy szoba.
Kicsinek?
Aki a hasonban van. Tudja, hogy a lánya is köztük van?
Jó háború.
Garon. A francia sorozat folytatódik csütörtökön este az M1-en.
Most hagyd abba az áskálódást apád ellen, vagy őt is meg fogod ölni.
Az ínyem.
Tessék, próbáld ki az egyik blendamedet, amelyet a természet ihletett.
A fogmosás eukaliptusz zsáját és kamillát tartalmazó fogkrémmel segít megőrizni a fogíny egészségét. Természetes mosoly holnap is. Itt a blendamed új citromos változata, amely segít visszaállítani a fogak természetes fehérségét.
Nézd, Cimbi, turista!
Az anyája! Jártam pár feled, de ilyeneket még nem láttam.
Tényleg?
Nem bizony, sem az opelenciás tengelyen túl, sem a üveghegyűt terelő bábunt túl, sem ott, ahol az utca sarkon haladsz túl!
A várost nem hagytad el még életedben, nem igaz?
De...
Új Opelek régi áron. Akciós modellek, ajándék légkondicionálóval. Fantasztikus autók, hihetetlen ajánlatok.
Imádok együtt lenni az unokáimmal. De nemrég a gyakori hátfájásaim annyira megkeserítették az életemet, hogy már a velük töltött időt sem tudtam élvezni. Aztán a barátnőm ajánlotta az Alévet.
Az Alév a fájdalom eredeténél fejti ki hatását, és akár 12 órán át csillapítja a hátfájást.
Fantasztikus, hogy újra élvezhetem az életet, és egész nap tudok az unokáimmal játszani.
Alév. Akár 12 óra fájdalom nélkül. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Kezünk varázslatos eszköz. Egyszer dolgozunk vele, máskor gyengéden simogatunk. Dolgozunk akárcsak a járszenzitív, amikor a zsíros szennyeződéseket távolítja el. És kényeztetünk akár a járszenzitív, mely természetes teafa és menta kivonatot tartalmaz. Egyedi összetételének köszönhetően segít megőrizni keze szépségét és puhaságát. Új járszenzitív, kíméletes a kézzel, kíméletlen a zsírral. A járral jó jár.
Kizárták a Ferencvárost. Jó napot kívánok, kedves nézők! Tegnap késő este megszületett a döntés, a Ferencváros labdarúgó csapata nem, a Vác viszont indulhat a hétvégén kezdődő bajnokság legmagasabb osztályában. A reakciókat el lehet képzelni.
Hogy most ezt hogy találták ki, hogy a két kieső erősködött, ugye? Hát gondolok itt elsősorban Vasasra, nem akarom őket bántani, nem az ő hibájuk. De az, hogy most ők vissza tudnak kerülni az NB1-be, ezt egyszerűen nem is ért.
A futball legenda tehát sportszakmai szempontból nem érti, hogy hogyan eshetett ki a Ferencváros. A vezetőedző más oldalról közelíti a kérdést.
2012-re készül az ország, akkor ez egy mélyütés, ez egy öngól, úgyhogy mindenféleképpen át kell gondolni azokat a stratégiai lehetőségeket a szövetségnek is, amivel most az egyik patinás csapatát kinyírta.
De mi lesz a kinyírt klub játékosaival? Az biztos, hogy már a szabadnapot kaptak, de mit hoz számukra a jövő?
Az biztos, hogy a szerződésünk az mindenkinek megkiúsult, hiszen december 31-ig volt az én szerződésem, ami élő volt, de én úgy tudom, hogy jogászok azt mondták, hogy ez már semmi, tehát ingyen igazolható vagyok én is, mint a többi játékosom, társam.
Mivel fellebbezési lehetőség nincs, valószínű, hogy a Ferencváros valóban többek között a Jász Apátival játszik majd a következő bajnoki szezonban, erre pedig nagyon kevesen gondoltak egy-két hónappal ezelőtt.
Ma megkezdődik az úszó, hosszútávúszó, műugró, szinkronúszó Európa bajnoksága. A versenyt a hosszútávúszók kezdik a Balatonon, és a többiek a Margit szigeten folytatják majd. A vadonatúj úszoda ma a megnyitó ünnepségnek ad otthont.
A LEN, vagyis az Európai Szövetség megtartotta a bevezető sajtótájékoztatóját, amelyen természetesen mindenki az elégedettség hangján szólt.
Legutóbb 3 hónappal ezelőtt jártam Budapesten, és be kell vallanom, ekkor egy kicsit elbizonytalanodtam. Most azonban az egész LEN család nevében mondhatom, rendkívül boldog vagyok, és biztosra veszem, hogy minden idők legjobb Európa bajnokságát láthatjuk majd itt Budapesten.
A csapatmunkának köszönhetően világszínvonalú közvetítést fogunk létrehozni. De azt remélem, hogy az úszók és a magyar sportolók fogják majd az igazi örömet biztosítani a nézők számára.
Ami számunkra a legfontosabb, hogy a magyar szinkronúszók első számú egyéni indulója, Acsai Csilla 15. helyen végzett a hosszú programot követően. Az élmezőnyben nem történt meglepetés, a világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes orosz Natalia Ischenko vezet a spanyol Gemma Mengual előtt. A döntőben a legjobb 12 jut be, az, hogy kiszerepelhet szombaton a legjobbak között, majd délután 6 órakor derül ki, amikor is a rövid programra kerül sor.
Legközelebb sporttal az esti híradó után jelentkezünk, azt követően viszont beindul az áradat, hiszen 20 óra 5 perckor a megnyitó ünnepsége kezdetét veszi a Margit-szigeti úszó Európa-bajnokság. A ceremóniát élőben közvetítjük az M1-en. Az M2-n a Magyarország-Horvátország férfi vízilabda mérkőzést is élőben követhetik figyelemmel. 21 óra 45 perctől pedig a hosszú távúszással foglalkozunk, a nap eseményeit pedig 22 óra 25 perctől foglaljuk össze. Érdemes lesz tehát velünk tölteni ezt az estét, várjuk Önöket, viszontlátásra!
Izomlás, szabadidős sportmagazin szombatonként az M1 News során. A műsorban látható sportközvetítések támogatója a MOL RT és az MKB. Európa-bajnokság július 26-a és augusztus 6-a között a Magyar Televízióban.
Átírná a kerület határokat az újpesti polgármester, az ügyben az országgyűlésnek kell dönteni. Hiányzik az önerő, Dunakesztin idén eddig senki nem jelentkezett a panelpályázatra. Zenepavilon és játszótér, uniós támogatással újult meg a Ferenc tér. Közép-Magyarország hírei következnek. Jó napot kívánok! Jelenleg a teljes vonalon zavartalanul közlekednek a 4-es 6-os villamosok, miután helyreállították, illetve megerősítették a Margit hídi felső vezeték tartó oszlopokat. A BKV vezérigazgatója mintegy 70-80 millió forintra becsüli az elmúlt napok plusz munkáinak költségeit. Demszky Gábor főpolgármester a Napkeltében elismerte, hogy a beruházásnál sok hiba történt. Szerinte át kell alakítani a főváros és a BKV együttműködését. Úgy vélte, mivel a villamos vásárlásról 2004-ben kötöttek szerződést, a közlekedési cégnek 2 éve volt arra, hogy felkészüljön a szerelvények fogadására. Egy 5 méteres gödörbe zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett egy munkás a 4-es metró építkezésén a keleti pályaudvarnál. A férfit a tűzoltók egy speciális mellény és ágy, valamint kötél segítségével hozták a felszínre, majd a mentők kórházba szállították. Módosítaná a kerület határokat az újpesti polgármester. Derce Tamás úgy rajzolná át a térképet, hogy megszűnjön a vasút melletti senki földje. A 13. és a 15. kerülettől is a sinek választják el Újpestet, de papíron ettől 2-300 méterre fut a hivatalos kerülethatár.
Hova tetszik szaladni?
A kamerák és a polgármester elől siető hajléktalanok tulajdonképpen majdhogy nem a 4. kerületben szaladtak át a 15-be. Hogy érthetőbb legyen a helyzet, a vasúton túl már a 15. kerület terül el, előtte pedig Újpest, illetve nem egészen. Ez a pillanatnyilag hajléktalanok lakta terület ugyanis nem a gyakorlathoz igazodva még Újpalotához tartozik.
Így megy a telek határ, Csréhe.
Mivel látszatra azonban újpesti a terület, ezért mindenki a negyedik kerületi polgármestert keresi fel azzal, hogy miért néz így ki ez a környék, vagy éppen ez, amelyik a 13. kerülethez tartozik.
Köztudat szerint Újpesten, de valójában nem Újpesten lévő területeken bizony elég sok munka van. Mi ezekre a területekre szemételhordás, többek között például a szemételhordás, nem kell kevés pénzre gondolni, hanem nagyon komoly összegeket fordítunk ezekre a területekre. Mi gyakorlatilag ezt úgy tesszük meg, hogy jogunk nincs rá.
Mint ahogy arra sem, hogy elküldjék innen a fedél nélkülieket, vagy éppen, hogy segítsenek nekik. A polgármester sem türelmetlen, csak éppen szeretné rendezni ezeket a helyzeteket, mert szerinte is érthető valamelyest, hogy a szomszédos kerületek nem érzik teljesen magukénak ezeket a területeket. Éppen ezért a közeljövőben egyeztetést kezdeményeznek mindkét szomszédos önkormányzattal a kerülethatár módosításáról.
Meglátjuk, hogy milyen indokokat tudunk látni a szomszédos kerületről, és ez nem egy vitás ügy egyáltalán. Logikailag kell megindokolni azt, hogy a kerülethatár 1 méterrel, 5 méterrel, 50-100 méterrel miért kerüljön arrébb.
A kerülethatárok módosítását a polgármesterek ugyan kezdeményezhetik, de ezek átrendezéséhez törvénymódosításra van szükség, amit az országgyűlésnek kell elfogadnia.
A tavalyi nyerteseknél már dolgoznak, idén viszont még senki nem kér támogatást Dunakeszin. 2006-ban 20 panelház felújítására lenne lehetőség a városban, a hamarosan záruló pályázatra azonban nincs jelentkező.
Hiányzó szigetelések, előregedett ablakok. A dunakeszi panelházak is megértek a felújításra. Tavaly 10 társasház nyert pénzt az államtól, és a város is ad támogatást. Így ezekben az épületekben a tulajdonosoknak csak a költségek harmadát kell állni. A munkák hamarosan elkezdődhetnek. Összesen 300 millió forint értékben újítják fel az épületeket.
Az államtól már megkaptuk az ígérvényt, hamarosan a közbeszerzési eljárások megindulnak, és az ősz folyamán gyakorlatilag a kivitelezési munkák elkezdődhetnek.
A kivitelezés a burkolók és a szerelők dolga, az előkészítés viszont a közös képviselők feladata.
Mivel egy komplex pályázatot kértünk, tehát ablakcserék, panelszigetelések rendszerébe, tehát egyrészt az, hogy egy új, jó minőségű ablakokat kapnak viszonylag nagyon erősen támogatott távon, másrészt pedig ugye a szigetelés és a kapcsán pedig mintegy 30%-os hőmegtakarítást lehet továbbiakban is elérni a jelenlegi állapothoz képest.
Az idei pályázati határidő pár nap múlva lejár. A dunakeszi polgármesteri hivatalba azonban még egyetlen kérelem sem érkezett.
Díjjal jutalmazzák 2007-től azokat, akik valamilyen rendkívülit kiemelkedőt tesznek a Dunakanyarért. Az adományozó térségi fejlesztési tanács reményei szerint sokan indulhatnak majd eséllyel az elismerésért.
A Dunakanyar Magyarország egyik kiemelkedő turisztikai régiója. Évente több tízezren keresik fel, itthonról és külföldről is. A térségi fejlesztési tanács szerint azonban még sokkal vonzóbb is lehetne a mostaninál. Ehhez viszont valamilyen kiemelkedőt kell alkotni. Aki képes erre, eséllyel indulhat a Dunakanyarért díjért. Legyen akár magánszemély, közösség vagy civil szervezet.
Olyan polgármester, tegyük föl, aki nagyon sokat tett azért, hogy a Dunakanyarban az ő települése nagyobb figyelmet kapjon. Olyan tervező például, aki valami csodálatosat megtervez. Olyan civil egyesület például, aki a Dunakanyar tisztaságáért, környezetéért sokat tehet. Jelölni bárki jelölhet erre a díjra.
Hogy az adott évben ki kapja meg a Dunakanyarért díjat, erről a Dunakanyar Fejlesztési Tanács dönt. Az elismerést első ízben 2007. júliusában adják át a térség védőszentjének, Szent Hedvig halálának évfordulóján, a Dunakanyar napján.
Új sportcsarnok, faluközpont, templom, mindezt uniós forrásokból valósította meg Örkény. Az elmúlt 4 évben 3 pályázatuk is sikerre járt, most pedig felvidéki testvérvárosukkal, Udvardal pályáznak közösen egy távmunkaprogram megvalósítására.
Bár az Európai Uniós pályázatok esetében minden önkormányzat számára az önrész előteremtése jelenti a legnagyobb gondot, az esetek többségében azonban az örkényiek ezzel megbirkóznak, és nem csak hogy be tudják így adni a pályázatokat, de több esetben már nyertek is. Az utóbbi 3 évben 3 uniós pályázatuk járt sikerrel. Így szépülhetett meg a faluközpont, újíthatták fel az iskolát, a templomot, a temető kerítését. Új sportcsarnokot, utakat, járdákat építettek, munkahelyeket teremtettek. Ez utóbbiból persze még mindig nincs elég. Így figyeltek fel a nemzetközi Interreg pályázatra.
Örkényvárosnak van egy testvértelepülése Felvidéken lévő udvardal. Úgy döntöttünk, hogy kísérletként egy távmunkaház megvalósítását és az itt lévő képzést, oktatást szervezzük meg. A két önkormányzat összefogott, beadtuk a pályázatot, és mind a két önkormányzat elnyerte a pályázatot. Most kezdődik a projektnek a végrehajtása.
Az erre a célra szánt épület felújítása és az infrastruktúra kiépítése után november elejére 30 új munkahelyet tudnak kialakítani. Ezúttal az érettségizett munkanélküli nők számára.
Zenepavilon, szökőkút és játszótér is épült a megújult 9. kerületi Ferenc téren. A beruházást 450 millió forinttal támogatta az Európai Unió.
Ez a legjobb a környéken.
Arról, hogy milyen volt ezelőtt a Ferenc tér, azok tudnak igazán beszélni, akik bár a környéken laktak, elkerülték.
Nagyon lerobbant állapotban volt, gyakorlatilag egy ilyen kutyafuttatóként működött, mert a kutyákat hozták ide lesétáltatni, arra teljesen alkalmatlan volt, hogy kisgyerekkel itt sétáljunk.
A régi Ferenc teret kettészelő utat megszüntették, játszóteret, zenepavilont, padokat és csobogót építettek. Így a kisgyerekek játszhatnak, a felnőttek pedig kikapcsolódhatnak, legalábbis a tervezők szándékai szerint. A rendbetétel 3,5 évig húzódott.
Akkor írt ki az önkormányzat a Szem 9 RT-vel egy olyan ötletpályázatot, ami azt a célt, arra az irányult, hogy a pályázóktól kapjunk ötleteket, hogy mivé varázsoljuk át ezt a parkot. Ezt követően az engedélyezés és a kiviteli tervek elkészítették a nyertes pályázók, és utána egy EU pályázaton indultunk, és az EU pályázat sikeres volt, és ennek következtében egy 450 millió forintos támogatással sikerült ezt a parkot kiépíteni, megvalósítani.
A tervek szerint hamarosan felújítják majd a környező épületek homlokzatát is a középső ferencvárosi rehabilitáció keretében. Üröm az örömben, hogy a munkák zajjal járnak.
Most a Kárpáti Krónika következik. Közép-magyarországi hírekkel este 6 óra 14 perckor Lőrinc Gabriella várja majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Oxygen Purity, az oxigén és a vízilílium frissességével tölti fel ruháidat, és itt téged is. Engedj az illat csábításának, légy újra önmagad. Próbáld ki az új Lenor Oxygen Purity-t az aromaterápi családból, mert egy illat megváltoztathatja a hangulatod.
Itt a vadonatúj Old Spice, az első gél az Old Spice-tól. Az Old Spice gél több fokozatú technológiával a nap végéig véd az izzadságszag ellen. És hogy milyen hosszú ez a nap, ne a deód dönts el. Új Old Spice gél. Kitart, amíg kitartasz.
Hírfogyasztó már annak is örül, ha amit megetetnek vele, legalább félig igaz. A médiaiparban nem mindig a hitelesség a fontos. Mi fordítva gondoljuk. Nekünk az az igazán érdekes, ami valóságos. Ezt nyújtja a szólás szabadsága. Együtt vagyunk minden vasárnap este.
Függetlenséget, szabadságot, több pártrendszert, munkás tanácsokat, szabad sajtót.
1956-os műsorok nyáron is a Magyar Televízióban.
Bekiabálás és plakátháború, a lakosságot továbbra is megosztja a Verespataki bánya terve. Határátlépés, szigorították Romániában a kiskorúak kiutazási feltételeit. Kisváros multikkal, Sepsiszentgyörgyön nem mindenki örül a szupermarketek elszaporodásának. A Kárpát-medence híreit látják. Jó napot kívánok! A koszovói rendezés csakis Belgrád és Pristina megegyezésének keretében képzelhető el. Bármilyen más megoldás csupán külföldi csapatok révén biztosítható, mondta Traian Băsescu, román államfő, aki Boris Tadic szerb elnökkel találkozott Bukarestben. A két államelnök egy nappal azután ült asztalhoz, hogy eredménytelenül zárult a koszovói státusztárgyalások első fordulója Bécsben. Băsescu és Tadic egyaránt elutasította a terület függetlenségének lehetőségét. A szerb elnök leszögezte, ennek ellenére országa kész lenne a lehető legszélesebb autonómiát biztosítani az ENSZ felügyele alatt álló terület számára. Robert Fico szlovák miniszterelnök semmit sem kíván tenni az ellen, hogy koalíciós partnere Ján Slota az egyik kormánypárt vezetőjeként is folytatja magyar ellenes kirohanásait. A Szlovákiában élő kárpáti németek közössége is felháborítónak találta Slota újabb kisebbség ellenes kijelentéseit. Közben Göncz Kinga, magyar külügyminiszter levélben kérte szlovák kollégája Jan Kubis közbenjárását annak érdekében, hogy a szlovák kormány tegyen lépéseket a magyar-szlovák békés együttélése nézve aggasztó megnyilatkozások elkerülése érdekében. A magyar külügyminiszter levelében reményét fejezte ki, hogy a szlovák köztársaság kormánya nem enged teret a szélsőséges hangulatkeltésnek, és hasonló helyzetekben világossá és egyértelművé teszi álláspontját. Ján Slota egy cseh lapnak adott múlt heti interjúban azt mondta, irigyli a cseheket, hogy előzték országuk területéről a németeket, így nekik már nincs olyan problémájuk velük, mint a szlovákoknak a magyarokkal. Bekiabálásokkal, fügykoncerttel, póló és plakát háborúval vívtak új csatát egymással a Verespatakra tervezett külszíni fejtésű aranybánya tervezői és az ezt ellenző civil szervezetek.
Gyakorlatilag senki nem tudta előadni mondani valóját anélkül, hogy a másik tábor közben kiabált volna azon a közvitán, amelyen a Rossiá Montana Gold Corporation a lakosság elé terjesztette a beruházás tervét. A törvény értelmében az engedélyezést az érintettek meghallgatásának kell megelőznie, a kanadai román vállalat pedig összesen 16, köztük két magyarországi településen rendez közvitát a legvitatottabb romániai beruházásról. A verespataki közvitán több tucatnyi kérdést tettek fel a helybéliek és a tiltakozó civil szervezetek egyaránt. Azt a technológiát, amit Verespatakon használni akarunk, világszerte több mint 400 helyen használják. A cián kezelési eljárást Európában is alkalmazzák. Mi itt Verespatakon nem kísérletezni akarunk. A tervet ellenző Alburnus Major Egyesület továbbra is minden eszközzel megkívánja akadályozni a bányanyítást. Feljelentést tettem a környezetvédelmi minisztériumnál, mert a területrendezési engedélybe foglaltak nem egyeznek a bányanyítási tervvel. Az engedélyben nem szerepel a derítőtó. Hol akarják ezt megépíteni? Kanadában? Magyarországon? Az érchegységi bányatelepülésen a lakosságot továbbra is megosztja a kanadai román vállalat bányanyítási terve. Én egyetértek a tervvel, mert más megoldást nem látunk, és hagyd mondjak magának valamit. A legtöbb helybéli is egyetért a tervvel, úgy 95%-uk. Mások továbbra sem hajlandóak megválni tulajdonuktól. Mint ismeretes, a vállalat nemrég adta be a Román Környezetvédelmi Minisztériumhoz a bányanyítási engedélyhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmányt. A Gold Corporation a Verespatak alatt levő mintegy 1600 tonna aranyat és 3000 tonna ezüstöt akarja kitermelni külszíni fejtéssel.
A gyermekkereskedelem visszaszorítását szorgalmazza az a kormányrendelet, amely szerint útlevéllel és erkölcsi bizonyítvánnyal léphetik át a határt a kiskorúakat kísérő román állampolgárok. Eddig több száz gyermeket fordítottak vissza a határátkelőkről.
Új rendelet szabályozza a kiskorúak határátlépését Romániában. Saját útlevéllel rendelkező gyermekek kísérőjét számos irat beszerzésére kötelezi a jogszabály. A két szülő közjegyző előtt írt beleegyezése mellett a kísérő köteles erkölcsi bizonyítványt is felmutatni. Abban az esetben, ha a kiskorú kísérővel utazik, függetlenül attól, hogy rokon vagy nagymama, a kísérőnek erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. Emellett szükséges a szülők közjegyző előtt írt beleegyezése, melyben fel van tüntetve a kiutazás időpontja is, mondja Olario Rafila, a Gyergyószentmiklósi személyi nyilvántartó iroda vezetője. A kért dokumentumok többletkiadást jelentenek, hiszen a közjegyző előtt írt beleegyezés csak egy útra váltható ki. Az erkölcsi bizonyítványt pedig csupán a megyeszékhely rendőrségei bocsátják ki a kérés beadásától számított 48 órán belül.
Hát tudtam, hogy szükséges a kazér, és szerintem jó ötlet, mert a gyereket a szülő vigye, nem más.
A szigorítás a gyermekkereskedelem visszaszorítását célozza.
Több mint egy éve nyitotta meg kapuit az első bevásárlóközpont a közel 70 ezres lakosú Sepsiszentgyörgyön. A sikeres beruházás után az idén újabb 4 építésére adott engedélyt az önkormányzat. Az összesen közel 2 hektárnyi területet négyzetméterenként 8 euróért bérlik a cégek.
Bár különböző utcákban, de egy vonalban lesz az 5 bevásárlóközpont, valóságos üzletláncolatot képezve az Ód folyó jobb partja és a sűrűn lakott Lenin negyed között. A nem túl neves, de nemzetközi cégek által üzemeltetendő marketek hasonló, elsősorban élelmiszer profilúak. Ha van is megfelelő vásárlóereje a város lakóinak, nem lesz ideje senkinek arra, hogy fél napokat töltsön azzal, hogy megkeresse a szükséges portékát, legelőnyösebb áron fölkínálót. Áraik, melyek egyébként akár 10-20%-kal is olcsóbbak lehetnek a sarki kis üzletekben alkalmazottakénál, de nagyobb előnyt az éppen akciós áru kínálat jelentheti. Az ott élők számára lesznek ugyan új munkalehetőségek, de azok száma nem biztos, hogy elégséges a konkurencia miatt bezárt kis üzletekből felszabadultak kiegyenlítésére. Az önkormányzattal kötött szerződések értelmében környékbeli termelőktől is kötelesek felvásárolni a multik. Nagy a valószínűsége annak, hogy hosszabb távon közülük csak 3 tud megélni, de a fényvázas épületeket könnyű lesz elbontani, vagy más rendeltetést adni számukra. Szerencsére a zöldövezetekben bővelkedő környék nem fogja maradandóan megsínyleni a változtatásokat.
A Kárpáti Krónikát látták, műsorunk tartalmát megtalálják az interneten, a www.mtv.hu címen, a Kárpáti Krónika honlapján. Hírekkel legközelebb éjjel 1 óra előtt 5 perccel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!
Oxigén Purity, az oxigén és a vízilílium frissességével tölti fel ruháidat, és itt téged is. Engedj az illat csábításának, légy újra önmagad. Próbáld ki az új Lenor Oxigén Purity-t az aromaterápi családból, mert egy illat megváltoztathatja a hangulatod.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild segít önnek gondozási és otthonápolási igényének megoldásában. Véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Hild életjáradék az okos döntés. 887-56-00.
15 perc múlva kezdődik az előadás, és már megint szörnyen fáj a fejem. Még jó, hogy van nálam Saridon.
A Saridon 3 összetevőjének köszönhetően rendkívül gyorsan csillapítja a fejfájást.
De jó, negyed óra alatt elmúlt a kínzó fejfájásom.
Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mi az, hogy elhozza az iskolából a kölyköt?
Olyan vagy, mint egy terhes nő.
Anyám nem mondta magának, hogy terhes.
Maga verseket ír? Kiskorom óta riaszt mások szeretete.
Nem hagyom Nikolát ilyen helyen.
Mit balhézol?
Szedd a cuccaidat, megyünk!
Holnap megindítjuk a háborút. A kicsinek is kell egy szoba.
Kicsinek?
Aki a hasamban van.
Tudja, hogy a lánya is köztük van?
Jó hát.
Garon. A francia sorozat folytatódik csütörtökön este az M1-en.
Most hagyd abba az áskálódást apád ellen, vagy őt is meg fogod ölni.
Valahol egy anyós haldoklik. Hát ugye nem csak hétköznapok vannak. Na most gondolj, de... Mit? Hát a dolgát rendesen csinálja, hogy jaj, meghalok. A plafonon meg egy pók van. Azt mondja neki a veje, mama, az Isten itt neki. Egyszerre csak egyre figyeljen.
Tóni, te nem vagy valódi, már akartam szólni, hogy rám figyelj.
Az a bizonytalanság. Vász, de jámsin megjövő, hogyha vesz nagyon. Én meg ennek barna van, annak meg fehér, látod? Ez a bűnügyi, az a közlekedés rendészetében.